90 éve, 1932. április 8-án született Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke a rendszerváltás után. A mai napon ráemlékezünk a Mária Rádió műsor folyamában. A következő percekben Botos Katalin közgazdász emlékezik vissza az egykori miniszterelnökre.
Emlékeim Antal Józsefről. Bő 30 éve van már, éppen 32, hogy először találkoztam személyesen Antal Józseffel. Sokszor mondtam el már baráti körben, nevetve, hogy Antal József előbb hallott engem énekelni, mint beszélni. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy 1990. március 15-én készülődtünk a nemzeti ünnepre. Még a választások döntő fordulói előtt voltunk, de már nagyon reménykedtünk a győzelembe. A harmadik kerületben, ahol laktam, egy erős MDF szervezetünk volt. Igazság szerint nekik köszönhetem, hogy a parlamentbe kerültem, mert a harmadik kerületi MDF vezetője meghallgatta, hogy sokszor hozzászóltam a úgynevezett oly helyi találkozások alkalmával a harmadik kerületben, amikor megvitattuk az aktuális politikai eseményeket, hogy én a gazdasági kérdésekhez milyen rendkívül hozzáértően szóltam hozzá, és ők javasoltak a budapesti listára. Úgyhogy akkor már, mint képviselő jelölt, én kézbe vettem egy kicsit a március 15-i program szervezését nálunk, a kerületben, és azt javasoltam, mivel szegény volt az eklézsia, nem volt pénzünk, ugye, az MDF nem volt ellátva nagy donációkkal, hogy ezt szervezzük meg úgy, hogy ne sok pénzbe kerüljön. És saját magunk, a szervezetünk tehetséges fiataljai segítségével egy műsort állítottunk össze. Hát egy kicsit olyan volt, mint Nyuszi barátai és üzletfelei, ahogy a Mici Mackóban van. Az én fiam, aki Kazinczy Díjas versmondó volt, szavalt gyönyörű verseket, meg a barátja is, aki szintén nagyon jó szavaló volt, a Köcsei gimnáziumba együtt jártak. És lányom akkor pedig már zeneakadémistaként nagyon szépen tudott énekelni és brácsázni. Ő ma az Operaház brácsaművésze. Hát ő elvállalta akkor a kérésemre, hogy majd 1948-as dalokat fog énekelni a összegyűlt közönségnek. No hát kérem, a San Marco utcai közösségi helyen nagy csoport, nagy tömeg gyűlt össze, és az elsősorban ott ült Antal József. Én vállaltam a műsor konferálását, és ekkor a kislányom a függöny mögött megmakacsoltam magát, hogy ő bizony nem megy ki énekelni, mert az elsősorban ott ül az Antal József, és hát mondtam neki, hát most már nem lehet mit tenni, bekonferáltam, na gyere, veled együtt én is kimegyek. Így aztán ketten együtt énekeltük el. Az 1848-ban el kell menni háborúba kezdetű megindító magyar népdalt. Nem tudom, páran talán hallották néhány forradalommal kapcsolatos magyar megemlékező tévé vagy filmben, műsorban vagy filmben lehetett hallani ezt a gyönyörű dallamot, hogy szép meghalni a hazáért, virtus tenni a nemzetért. Most is halnak és születnek, nem lesz vége az életnek. Akkor dehogy gondoltam rá, hogy bizony a mi miniszterelnök jelöltünk is ráteszi az életét a rendszerváltásra. Nem tudtam róla, hogy milyen súlyosan beteg, csak később, amikor az MDF megnyerte a választásokat is, hát akkor már a parlamentbe kerülve, a frakcióban is, meg később majd a kormányban is már hallottam, kaptam bizonyos tájékoztatást ezekről a helyzetekről. Az a lényege a dolognak, hogy a miniszterelnök valóban súlyosan beteg volt, és azt mondták neki az orvosai, hogy ha radikálisan meg akar gyógyulni, akkor egy olyan eljárásnak kell magát alávetni, amitől nem lesz munkaképes. ő pedig azt mondta, én most nem hagyhatom cserbe a magyar hazát, hiszen olyan fontos időket élünk, ma ezt el se tudják az emberek szinte képzelni, mert választások jönnek, mennek, pártok születnek, megszűnnek, különböző összefogások alakulnak ki, de hát ezek olyan értelemben tét nélküliek, hogy nem az ember élet van függvényében ezeknek, hiszen legfeljebb az, hogy bekerül-e valaki a parlamentbe, kap-e kiváló fizetést és gyönyörű lehetőségeket az élettől, de az nem, ami 1990-ben még kockán forgott, hiszen annyira nem volt még egyértelmű, hogy az orosz, pontosabban akkor még szovjet hatalom megszűnik. Még nem mentek ki az oroszok az országból, és még sose lehetett tudni, hogy merre fele fordul a sors kereke itthon. Miniszterelnökünk tulajdonképpen könyveim révén már ismerhetett engem, mert beküldtem neki még az MDF irodaházába 3 pénzügyi tárgyú könyvemet is, hát magad uram, ha szolgád, nincs, egy kicsit menedzseltem saját magamat, hogy legyen róla fogalma, hogy ez a képviselő jelöltje ért valamit a szakmához, hiszen kedves hallgatóim, bocsánat, Antall Józsefről kell beszélnem, de muszáj elmondanom, hogy ebben az időben tényleg nem volt nagyon ismert. Hát én egy szakember voltam, politikában nem vettem részt korábban, soha nem voltam ilyen látványos politikai ellenálló, én csak a szakmámmal politizáltam, de azzal viszont igen. Az akadémiában, akadémia elnöke nem talált mást, aki a 29-33-as válságról előadást tartson 1983-ban csak engem. A Bognár akadémikus, aki a Költségvetési Bizottság elnöke volt a szocialista parlamentben, ő saját hozzászólását a költségvetési törvényhez velem iratta meg. Én voltam a tagja a Világgazdasági Kutatóintézet tanácsának. Részt vettem az Agrárkutatóintézetben, oda kerültem ki a pénzügyminisztériumból, amikor a Megyesi Péter vezette kormányból, mert miniszterelnök helyettes volt akkor már, de még amikor ott volt a PM-ben, akkor bizony kitessékeltek a pénzügykutatóintézetet, mint olyat, megszüntették, és csak új formában alakult tovább, de én oda nem mentem, mert az már üzleti alapon működött, és viszont helyet kaptam az agrárkutatóba, de ott rögtön az Agrárgazdasági Kutatóintézet által, az emberek által választott tanács tagja lettem. Nos, tehát nagyon sok mindenhez értettem a gazdaságpolitikába, főleg a pénzügyekhez, agrárpénzügyekhez, nemzetközi pénzügyekhez, IMF-hez, eladósodáshoz, úgyhogy ezeket a könyveket, amelyekben ezekről szó volt, ezt beküldtem Antall Józsefhez. És így láthatta, hogy tehát a képviselők között van olyan, aki érte a pénzügyekhez. Így aztán meg is választott politikai államtitkárnak Rabár Ferenc mellett, de ez nem politikai állás volt pusztán, mert hiszen Rabár Ferenc mindig magával vitt a kormányülésekre, tehát minden az első perctől kezdve részt vettem a kormányüléseken, és azt is mondhatom, hogy mindenben kikérte a véleményemet Rabár Ferenc. Aztán a későbbiekben miniszter is lettem. Kónya Imre írt egy könyvet Antall Józsefről. Ebben azt mondta, hogy neki, mármint Kónya Imrének, hogy kell, hogy miniszter legyél, ha rövid ideig is, de miniszter legyél, mert aki ennyit tett a rendszerváltásért, annak miniszter viselt embernek kell lennie a ciklus végén. Hát így volt, úgy látszik, velem is Antall József, mert bizony több mint egy éven át miniszterként készítettem elő a banktörvényeket, a jegybanktörvényt, banktörvényt, és az az igazság, hogy az előterjesztések alkalmával az majdnem 100%-os többséggel át is ment, tehát mindenki, még az ellenzék is elismerte, hogy szakemberként, hát nem nagyon lehet mit kifogásolni a munkámba. Így aztán azt gondolom, hogy nem volt méltánytalan, hogy engem is miniszterviselt emberré tett Antal József. Sokat beszélnek arról, hogy Antal nem nagyon értett a gazdasághoz. Ez azért nem igaz. Bár tényleg nem szerette ezt a témakört, jobban érdekelte a külpolitika, legfőképpen a külpolitika. Hát fontos is volt abban az időben. Azért tudta mégis, hogy a gazdaság is nagyon fontos. Ugye, ahogy mondtam, mi munkamegosztásban dolgoztunk Rabár Ferenccel, és én nem csak a politikai kitűzőt viselő képviselő voltam, hanem valóban a költségvetést, a pénzügyminisztériumot már több évtized óta ismerő szakember. Minden egyes embert ismertem a pénzügyminisztériumban, a portástól a miniszterhelyettesekig, és a miniszterig annak idején mindenkivel, szinte mindenkivel beszéltem, mindenkivel beszéltem. És azért abban, hogy a pénzügyminisztérium talpon tudott maradni, és ezt méltányolta Antal József, és nekem nem kis szerepem volt. De hát nem rólam van most elsősorban szó, viszont a személyes kapcsolatunkban hát én is az egyik szereplő vagyok. Antal József nem nagyon lelkesedett igazából a politikus nőkért. Kicsit éreztem benne a középosztálybeli férfiaknak a nők iránti lekezelését. Ez talán így erősen hangzik, de hát valóban egyetlen nő volt az ő kormányába személyem. Mondták is azt, hogy egyetlen nő van az Antal kormányba, vagy egyetlen férfi van az Antal kormányba, az is nő, mert hogy én annyira határozott és erőteljes képviselője voltam az akkor kényszerű szigorúságnak a költségvetésben, mert az IMF kegyetlen nyomását az emberek nem értették, hogy miért van, és nem értették, hogy nem sokat törődik azzal, hogy mi most rendszert váltunk. De én meg tudtam, hogy ha nem kapjuk meg a támogatását az IMF-nek, akkor Magyarország rövidesen fizetésképtelen helyzetben lesz. Hát Antal nem nagyon szerette az én szabad szájúságomat, amikor a miniszterekkel a kormányülés, kormányváróban beszélgettünk, és ott mind megpróbáltak megkörnyékezni, hogy egy kicsit lobbizzanak a tárcájuknak, én meg hát ugye határozott voltam, hogy említettem. Elég kereken utasítottam őket vissza, hát nem tehettem mást. Egyszer történt egy olyan eset, hogy miniszterelnök úr ott állt a háta mellett, mögött, és én meg valakit ugye egy kicsit helyre tettem. Talán Fürl Lajosnak mondtam, hogy nem tudok a honvédelmet többet adni, hát nem érted, az Isten áldjon meg, hogy nincs miből. Akkor hát mögött a miniszterelnök megszólalt, hogy Katika, hát ilyen beszédet tanult maga az apácáknál, a patronába. Mondtam, hát ki a fene látta, miniszterelnök úr, hogy itt áll a hátam mögött. Na hát ez volt az instrus, amit ő nem olyan nagyon kedvelt. Ő nagyon disztingvált úriember volt. De hát abban igaza is volt, hogy én nem voltam igazán politikus alkat, hiszen nem szerezhettem ebbe korábban gyakorlatot. Mára azért már sokkal többet tudok etéren. Férjemet, aki a társadalombiztosítás vezetője lett, ő nevezte ki. De őt kifejezetten kedvelte. Azért azt kell mondanom, hogy ez a kifejezés sem azon az alapon történt, hogy a Jóskának nagyon alacsony számú tagkönyve volt, vagyis az elsők között volt, lépett rögtön a fórumba be, hanem azon az alapon történt, hogy Botos Jóska férjem már 3 évig a Társadalombiztosítás Kutatóintézetén, társadalombiztosítással foglalkozó kutatóintézet kutatási igazgató helyettese volt még a szocialista idők végén. Tehát voltak alapos ismeretei erről a szakmai területről. És Antal József ez megint mutatja azt, hogy ha nem is kedvelte ezeket a gazdasági kérdéseket, de a politikai jelentőséget nagyon is tudta, mert ahol a tévéről szó esett, oda mindig meghívta Botos Józsefet is. Sőt, annak sem engedett, hogy a társadalombiztosítás önállóságát a Népjóléti Minisztérium korlátozza, szerette volna a minisztérium, kicsit a befolyása, a közvetlen irányítása alá vonni a társadalombiztosítási óriását, majdnem a költségvetésének a fele nagyságú pénz fölött rendelkezik a társadalombiztosítás, rendelkezett akkor. Antal azonban nagyon tisztelte a törvényt, és a törvény a társadalombiztosítás részére csak törvényességi felügyeletet tett lehetővé a kormánynak. Operatív beavatkozást tehát a minisztérium részéről nem engedett meg, és ezt Antal József el is hárította. Így maradhatott az önkormányzati választások bekövetkeztéig, amikor a szakszervezeti választások együtt társadalombiztosítás és önkormányzati formát öltött, maradhatott Botos József a társadalombiztosítás vezetője, és meg kell mondani, hogy összes egybehangzó vélemény szerint se előtte, se utána olyan vezetője a társadalombiztosításnak nem volt. Nem csak demokratikus, hanem ténylegesen nagyszerű szakmai vezető volt. Felhozta a társadalombiztosítást olyan szintre, ami méltó volt. Na most ezt nagyon jól megértette Antal József, hogy milyen jelentős hely a társadalombiztosítás, hiszen annak a vezetője annak idején a felsőház tagja volt. Nos, ez volt talán a legfontosabb jellemvonása Antal Józsefnek, a törvények tisztelete. Ebbe szinte a végsőkig idealista volt. Nem is tudta elfogadni, hogy mások, akár a köztársasági elnök, vagy egy másik miniszter, vagy netán a szakszervezetek ne így gondolkodjanak. Sose akart visszaélni a helyzetével. De hát nem, hogy a helyzetével való visszaélésre nem került sor, de még a jogos igényeivel való élést se tették lehetővé, például a médiában az ellenzéki oldalon álló vezetők például nem közvetítették a beszédét, hát egy miniszterelnök beszédét a tévében nem közvetíteni. Micsoda dolog ez? Kormányának tagjai is mérsékelt anyagi honorálásban részesültek. Egyébként csak mondom, hogy megdöbbentő volt számomra, hogy a társadalombiztosítás önkormányzatiságáról szóló választások megtörténtek, a testület magának majdnem miniszteri fizetéseket szavazott meg. 19 miniszterünk volt a kormányban, és ők is 19-en voltak. Hát dupla akkora költséget jelentett ez a kormányzatnak, a pénzügynek, ugye? De ezek az emberek, hát ezek szerint a közjó helyett a saját javukat nézték. Voltak közöttük tiszteletre méltóak, azért említem meg, mert valóban például még híresebb személyek, és talán közismertek, mondjuk Fehér Klára írónő, akit beválasztottak, le is mondott ekkor. Nem. Tehát ez nem volt, nem túl elegáns dolog. Ezzel szemben Antal József mindig úriember, elegáns és visszafogott volt, és puritánsága legendás volt. Fájdalmain is uralkodni tudott rezenéstelen arccal. Ő mindig egyértelműen a közjót említett, tekintette vezéreszméjének, és ezért valóban feláldozta akár az életét is. Hiszen, ahogy mondtam, nem akart olyan kezeléseket igénybe venni, meg munkaképtelenné tették volna, legalábbis az első két esztendőbe. Való igaz, hogy az ő diplomácia érzéke nélkül nem maradt volna együtt a koalíció. És tény, hogy sok nemtelen támadást kellett elviselnie. Utólag ma már mindenki látja, hogy ennél becsületesebb miniszterelnöke nem volt, nem lehetett akkor a kormánynak. Nemzetközi elismertsége is nagy volt. Remekül beszélt idegen nyelvet is, hát elsősorban németül, és az a bátorsága, hogy például a nemzetközi fórumokon az akkor még együtt lévő Szovjetunióval való tárgyalásokon kiállt a Varsói Szerződés megszüntetése mellett, ma is csodálni való. Az ember szinte el se tudja képzelni, hogy akkor ez mekkora kockázat volt. Utólag mindenki lehet nagyon okos. De akkor még itt voltak még 91-ig is a csapatok, az orosz csapatok. Szerencse, hogy azt mondta rá akkor Gorbacsov, hogy dá. Nos, nekem a legszebb emlékem Antal Józseffel 1991. március 15-e. A parlament előtt álltunk az országzászlónál, amikor felvonták az ünnepélyes lobogót. A kormány összes tagja ott állt. A zászló felvonás után elindultunk, a lovas huszárok után végig az Alkotmány utcán, majd a Kiskörúton, a Nemzeti Múzeum felé. Ennél szebb, idézőjelben mondom, békemenetet, ez az ország alig ha látott. Ott gyalogolt az egész kormány a lovak fara mögött, és nem derogált a miniszterelnöknek sem, pedig tudjuk már, hogy akkor bizony már fájdalmai voltak. Ha a parlament előtt autózom el manapság a rakparton, feltekintek a parlament épületére, látom azt a szobát, amelyben annyiszor a kormányülés volt, és amelyen én is részt vettem. Égnek a csillárok, most is, és én sose fogom elfelejteni azokat a hosszan elnyúló kormányüléseket. Antal József higgadt, kicsit talán hosszadalmasra nyújtott beszédeit, amelyeket kell kommentált, az őt különösen érdeklő témákat, és tiszteletet parancsoló alakját. Ott látom, ott vélem látni a parlament kivilágított ablakában. Köszönöm a figyelmet.
Az elmúlt percekben Botos Katalin közgazdász visszaemlékezése hangzott el Antal József egykori miniszterelnökről. Az Antal József születésének 90. évfordulójára emlékező műsorfolyamunk 16 óra 35 perctől folytatódik.